Hálás vagyok az Úrnak azért, hogy a hónap első vasárnapját ilyen meleg testvéri közösségben családiasan tölthetjük. Hát ma is együtt voltunk végül is, mert én is hazaértem, már pirkat, már egészen világos kezdett lenni. De azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó volt és felemelő volt részt venni az evangelizáción, amely a Jéghegy csúcsa. Ugye egy jó lehetőség volt arra, hogy meghívjuk azokat a barátainkat, ismerőseinket, akik Krisztus nélkül élnek még, és tényleg egy fantasztikus estének lehettünk átélői, de a lényeg mégsem ebben van, hanem ami előtte történt, meg ami most fog ezután történni az életekben. Ez a legmeghatározóbb. De egyébként a Billy Graham társaság ezt is mondta mindig, hogy nem Franklin Graham itt a lényeg, sokkal fontosabbak azok, amit a keresztény testvérek és gyülekezetek végeznek az országban. Mert első számú felelősségünk a Magyarországon az emberek felé való szolgálatban nekünk van, hívő keresztényeknek. Máté evangéliuma a 17. fejezetből olvassunk a 24-es verstől az itt található történetet. Máté 17:24-től, helyeteken ülve kövessétek bibliáitokban ezeket az igéket. Amikor Kapernaumba értek, oda mentek Péterhez azok, akik a templomadót szedték, és megkérdezték tőle: a ti mesteretek nem fizet templomadót? De igen, felelte. Amikor bement a házba, Jézus megelőzte, és így szólt: mit gondolsz, Simon? A földi királyok kitől szednek vámot vagy adót? Fiaktól-e, vagy az idegenektől? Miután így felelt, az idegenektől, Jézus ezt mondta neki: akkor tehát a fiak szabadok. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt. Vedd ki, és add oda nekik, értem és érted. Ki az, aki szokott pecázni? Na, vannak pecázni. És ki az, aki fogott is már halat? Akkor nem csak a bot végét fogtátok, hanem halat is. Volt benne egy ilyen 13-15 ezer forintnyi érték a szájába? Tehát úgy szoktatok benne találni így egy kis pénztárcát, vagy bankkártyát, ilyen két napi bérrel a szájába. Azt gondolom, hogyha ez így lenne, akkor a pecsa lenne a legkedveltebb sport a Magyarországon. Mindenki pecázna, hogyha halak szájába Magyarországon. Így lenne. Hát akkor Palesztinában sem volt az jellemző, hogy amikor pecázgattak az emberek, vagy halázgattak, akkor a halak szájába potyogott a pénz. Mégis egy ilyen rendkívüli dolog történik itt ebben a történetben. No, nézzük ezeket a kijelentéseket meg, hogy mi az, ami megvan itt írva okulásunkra. Először is ugye azt mondja a Biblia, hogy amikor Kapernaumban értek, ugye tudjuk, hogy ez Galilea egyik városa, ahol kereskedelem, aktív gazdasági élet volt, nagy forgalom volt ebben a városban, erről már beszéltünk, nagyon sok ember fordult meg. Jézus missziós központja volt ez a galileai szolgálatában, amely szolgálatának legjelentősebb részét jellemezte időben is. A Biblia, amint korábban már néztük, az Ézsaiás könyve 8. fejezet 23-as versében beszél erről a térségről, a galileai térségről, és így beszél róla ugye a Máté is a 4. fejezetben, hogy pogányok Galileája. És így hangzik, így idézi az Ézsaiás proféciáját Máté a 4. rész 15.-16. versében evangéliumának: Zebulon földje és Naftali földje, tenger melléke, Jordánon túl pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Korábban beszéltem róla, de hadd elevenítsem ezt föl, hogy az északi királyság, ugye, Izrael földje nagyon sok pusztulást látott, rengeteg háborút látott, asszír, babiloni hadseregek többször rohanták le, és fosztották ki, gyilkolták meg az embereket, vagy deportálták, és telepítettek be helyükre vándor arab törzseket az északi királyságban, a zsidók földjére. Alapvetően ez a föld, ez a terület egyrészt vegyes volt, tehát gyakori volt a vegyes házasság zsidók és pogányok között, kevert családok is voltak, és sok pogány is élt ezen a területen a zsidók mellett. És sokat szenvedett föld volt, a szenvedésük oka a báványimádásuk, istentelenségük, törvénytelenségük volt, tehát alapvetően azért jött a szenvedés rájuk, mert nem tisztelték Istent, és a bűnei következménye érte utol őket, tehát gyakorlatilag jogos volt az a szenvedés, mint büntetés, amelyet átéltek ezen a területen. Mégis az Isten csodája és kegyelme, hogy erre a helyre teszi Jézus Krisztus a messiási szolgálatának legnagyobb részét. Ugye így sejlik fel előttünk Pál apostolnak az a csodálatos felismerése, amelyet így a Római Levél 5. rész 20. versében, a törvény pedig közbe jött, hogy megnövekedjék a vétek. Ugye ezt láttuk ebben a térségben. De ahol megnövekedett a bűn, ki tudja, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Egy fantasztikus dolog. Gondoljatok bele, hogy egy ilyen elveszett és reménytelen közegben jelenik meg az Isten fia, a Mesiás, és teszi a legtöbb csodáját, és tanításának jelentős része itt hangzik el. Nemrég kaptam egy történetet ezzel kapcsolatosan, ennek a kegyelem áradásával kapcsolatosan, hadd osszam meg veletek. Egy késő éjszakán, amikor Tony Campolo egy számára idegen városba utazott, betévedt egy kávézóba, ahol egy csoport prostituált között találta magát. Meghallotta, ahogy az egyikük azt mondja, hogy holnap lesz a születésnapja. A következő este visszatért egy tortával, amin az állt. Ágnes, boldog születésnapot. Campolo azt mondja, az ajtó kinyílt, és bejött Ágnes. Soha nem láttam még valakit új zavarba jönni. A szeme könnyezni kezdett, és elkezdett sírni. Nem tudván, mit mondhatnék neki, azt kérdeztem. Miért szeretnéd, hogy imádkozzam érted? Visszatekintve, több mint furcsának tűnik számomra, hogy egy szociológus egy csapat prostituáltal imádkozik egy kávézóban, de ez tűnt helyesnek. Imádkoztam Ágnesért, az üdvösségért, és hogy az élete megváltozzon. Azért, hogy Isten jó legyen hozzá. Amikor befejeztem, a pult mögött álló ember megkérdezte. Milyen egyházhoz tartozik maga tulajdonképpen? Azt feleltem, hogy olyan egyházhoz, amely születésnapi bulikat szervez prostituáltaknak. Megállt egy pillanatra, és ezt mondta. Nem, az nem lehet. Olyan felekezet nincs is. Ha lenne, csatlakoznék hozzá. És akkor ez a megállapítás, de ilyen az az egyház, amelyet Jézus jött, hogy megépítsem. A kegyelem azt kínálja, amit sehol máshol nem lehet megkapni. Azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Mert ő szereti megmenteni és újjászülni, újjáteremteni a fájó szíveket, a kitaszítottakat, a kirekesztetteket és a megfáradt, elcsüggett embereket. És az az a hír, amit hallani akarnak a templom falain kívül is. Ez az evangélium üzenete. És hát ugye ezt a Campolót is vádolták sokan, hogy ő a bűnösök barátja, meg a prostituáltak barátja. A dolgozószobából egészen jó kritikákat lehet írni az ilyen emberekről. Mégis azt gondolom, hogy ő közelebb volt Krisztushoz, mint azok a farizeus lelkületű emberek, akik kritizálni próbálták az ő szolgálatát, vagy akár Franklin Grahamét is ma is egyébként. Sok nagyon okos ember, aki rengeteget tesz az elveszett lelkekért. Nagyon érdekes ennek az igének a mélysége, hogy ebből a történetből is látszik, hogy megértett valamit ez a szociológus, keresztény ember a kegyelemnek az erejéről. Amikor nagyon elveszett embereket látott, a bűnnek a mélységét látta, akkor azon gondolkodott, hogy hú, hát akkor itt nagyon fog áradni a kegyelem. Ez volt a kérdés, hogy hogyan ossza meg az Istennek a szeretetét ezekkel az emberekkel, és a Szentlélek találékony, és ugye nem gondolom, hogy egy prostituáltnak gyakran ünneplik meg a születésnapját, gyakran emlékeznek meg mondjuk azok a férfiak a születésnapjáról, akik használják a testét. És időt egy vadidegen ember, egy férfi, és tortával jelenik meg, aki nem akar semmit tőle. csak szeretni, Isten szeretetét ugye megosztani ezen keresztül, és ez egyértelművé is vált ebben a történetben. Nagyon megérintett engem is, és adja az Úr, hogy ilyen módon közeledjünk a bűn nyomorában, szennyében vergődő emberekhez, nem feledkezve meg arról, hogy honnan vett ki bennünket Isten, és legyünk esélyé, vagy Krisztus esélyé vált Galilea népének, vagy a házasságtörő asszonynak, vagy Zákeusnak, vagy Máténak, vagy Péternek, Jakabnak és Jánosnak, vagy többi apostolnak. Oda mentek ezek az emberek, akik a templomarót szedték Péterhez, ugye hát nem Jézushoz mennek, Péterhez mentek, mert egyértelmű volt számukra, hogy ezek Jézus tanítványai, tehát ha ők Jézus tanítványai, akkor mindenben úgy gondolkodnak, és úgy élnek, ahogy a mester. Tehát ha megkérdezik őket, hogy a mesternek mi a véleménye, akkor biztosan tudni fogják, mert a tanítványt arról lehet megismerni, hogy úgy él, úgy beszél, úgy gondolkodik, úgy cselekszik, mint a mestere. Ez teljesen világos a világemberek számára. Ha te azt mondod, hogy Krisztus tanítványa vagy, akkor amilyen mértékben ismerik a Bibliát, és hallottak már Jézus Krisztusról, azt várják tőled, hogy ha te keresztény vagy, akkor Jézus a te mestered, tehát úgy élsz, úgy viselkedsz, úgy beszélsz, mint Jézus. Egy időben jártunk olyan helyre, ahol a rossz fiúkat őrzik, és rendszeresen mentünk evangéliumot hirdetni, és nem régen egy vizsgálatra kellett mennem a klinikára, jön velem szembe egy személy, köszönt, megismertem, én is köszöntem, leült mellém, és azt mondja, hogy hát próbálom azért úgy mondani, hogy ezt lehet. Tehát elég hosszú időt ült börtönbe, több évet. És annak idején mentünk be repcsapattal, hirdetve az evangéliumot, bizonyságot téve nekik, és az ember teljesen meg volt érintve, hogy megismerem. A gyülekezetből 4-5 szemét sorolt fel, akiről tud, akinek figyeli az életét. Felsorolta, hogy kit tart hitelesnek. Elmondta azt is, hogy ezt, hogyha a tűzbe teszel, akkor is megáll. Ez tényleg hívő. Ledöbbentem. Azt mondja, tudod, miről beszéltem veled először? Milyen kérdést tettem fel? Hát ne, hogy megvallom őszintén, elég sok emberrel beszélgetek. Most így nem jut eszembe, de segíts ki. És elmondta, hogy milyen kérdést tett fel, milyen választ kapott, és hogy mennyit segített ez neki akkor. És egyébként pedig vágyakozik jönni a gyülekezetbe, csak még nem teljesen tudta rendbe tenni az életét. Mondtam, ezzel ne is próbálkozzál, mert ez nem ez a sorrend, hanem Krisztus, és aztán jön a rendbetétel. De engem megdöbbentett az, hogy 4-5 embernek az életéről a gyülekezetben elég konkrét, aktuális információi vannak, figyel bennünket, és azt kutatja, hogy mennyire vagyunk hitelesek. Mennyire vagyunk keresztények. Egy alkalommal azt mondtam egy keresztény közösségnek, hogy vannak magukat kereszténynek nevező emberek, akinek inkább azt mondanám, hogy ne is beszéljenek arról, hogy hívők, ne is mondják, hogy gyülekezetbe járnak, mert többet segítenek azzal, nem is beszélnek róla. Mint hogyha beszélnek, de semmit be nem mutatnak. Abból, ahogy a Krisztus élt, járt és szolgált. Tehát Péterről az volt a képe ezeknek a embereknek, hogy te Jézus tanítványa vagy, tehát biztos úgy gondolkozol, úgy élsz, ahogy a mestered. Ez a legnormálisabb. Tehát ha te azt mondod, keresztény vagy, akkor, vagy én azt mondom, hogy keresztény vagyok, akkor ne lepődjek meg azon, hogy az emberek azt várják tőlünk, ha még ha nem is mondják, mert állítom neked, hogy ez az ember nem beszélt velünk. Nekem is most mondta el, én többször találkoztam vele kocsiba, és integettem neki, és köszöntem, és én nem gondolkodtam azon, hogy most azért köszönök neki, mert ez akkor azt fogja eredményezni, hogy ő hitelesnek fog bennünket tartani. Teljesen ez őrület. De mondtam neki, hogy azért ne arra, hogy lehet, hogy nem ismertek meg keresztények téged, de elmondom neked, hogy voltak engem se ismert meg, miután szabadult. Tehát én köszöntem neki, hogy meg elfordult. Tehát, de persze, hogy ez nem ment fel bennünket. Semmi alól. És olyan jó volt vele beszélgetni tényleg, hogy nincs semmi elnézés vele kapcsolatban bennem. Isten szereti ezt az embert, és bátorítottam, hogy keresse az Urat, és kövesse Krisztust. Kérje az ő segítségét, hogy az életváltozás beteljen az életébe. És azt mondta, hogy ti, azt mondja, hitelesek vagytok nekem. Az életetek, ahogy viselkedtek velem, hogy megismertek, és látlak benneteket az utcán. És figyellek. És azt mondom, hogy igen. Annyi emberre találkoztam, aki beszélt erről a dologról, és azt mondja, teljesen gáz. Ahogy élnek meg, ahogy viselkednek. Döbbenet, súlyos, igaz? És nem gondoljuk, hogy kiállunk egyetemi evangelizációra, sátorral, vagy bemegyünk a börtönbe. És nem tudom, hogy 8 éve volt szerintem körülbelül, mikor ott voltunk. 8 éve. És ilyen mélyen maradt meg valakiben az evangélium üzenete, azt mondja, akkor értettem meg. Akkor imiék nyomták a reppet, Márti is, meg Enikő is, és akkor ott, tudjátok, az aulába össze voltunk zárva, nem tudom, hány elítélte. Semmilyen kegyelem. És akkor azt mondta az ember, hogy ne hagyjátok abban, mert ennek nagyon jó gyümölcse van, és ugye nem hagytuk abban, hanem az üdvhadsereg érkezett meg a városba, akik rendszeresen aztán átvették ezt a szolgálatot, és folyamatosan van börtön. Misszió. Börtön. Szolgálat. Ez volt az első evangelizációi gyülekezetünknek a helyi börtönbe. Oda volt belépési engedély a gyülekezet minden tagjának. Megkilépési is, tehát ugye utolsó szempont. Azt mondja János az ő levelében, az 1 János 2.6-ban, hogy azt mondja, aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Értitek? Tehát, ha belegondoltok, a világi embernek, akinek mi tanúságot teszünk, és beszélünk arról, hogy keresztények vagyunk, tehát Krisztus követők, egy normális elvárása, hogyha te követed Jézust, akkor azt kell valahogy tükröződjön rólad, hogy te olyan vagy, mint Jézus. Hát úgy beszélsz, úgy viselkedsz. Ez a hozzáállás tükröződik vissza ebben a történetben, hogy Pétertől nem lehet a számlájukra írni. Teljesen normális volt ez a várakozás, hogy akkor megtudjuk, hogy hogy gondolkodik a mester tőled a tanítványtól. És milyen felelősségünk van, belegondoltok ebbe. Tehát ahogy mi bemutatjuk Krisztust, az emberek, akik nem ismerik Jézust, olyan képük lesz róla. Mint ahogy ez a pultos ember ebben az éjszakai kávézóban, éjszakai is nyitva tartó kávézóban, azt mondta, hogy várj, bocs, az egyházat, amit én ismerek, az nem ilyen. De oda én nem is mennék. Nem vágyok, sőt, titeket is sajnálok, akik oda jártok. Mert savanyú, fonnyat, ízetlen, keserű. Nem kell. De az, amit te bemutatsz, az felkeltette az érdeklődésemet. Na, az az, ami vonzó. Ugye ez a Krisztus. Ahol a bűn sokasodik, a kegyelem bőségesen kiárad. Hát adja meg az Úr nekünk ezt a fajta szívet, lelkületet, és bizonyára ez így is van, ezt szeretném bennetek erősíteni, és erre szeretnék bátorítani benneteket. De mondom, magam, engem úgy megdöbbentett ez a beszélgetés. Hogy milyen módon, és hányan lehetnek így, akik így figyelnek bennünket. Hogy mennyire vagyunk hitelesek, vagy hiteltelenek. És nem szólnak semmit, nem jönnek el a gyülibe, de érik bennük, és forrok, hogy szeretnék hozzátok közétek tartozni, mert láttam már 4-5 embert a gyülekezetből, az tróger volt, azt is tudta, hogy mi is tudjuk, hogy tróger, mert már nincs közöttünk. Ilyen szintig. Egy gyülekezet tagjelős képben volt, hogy ki van már itt, és ki nincs itt. Döbbenetes volt számomra. És nem jár el a gyülekezetben, mégis ennyi mindent tudott rólunk. Ugye persze, hát Péterként Jézus tanítványának lenni egy felelősség. Tehát mi van megírva a Bibliában? Nem rejthető el a hegyen épült város. Mi ezt úgy gondoljuk, hogy világítunk, mindenkinek mutatjuk, Jézus az út, de ennek van egy másik oldala is. Hogyha te keresztény vagy, akkor nem bújhatsz el. Ha te vállalta reszél Krisztust az osztálytársad, a munkatársad előtt, vagy bárhol nyilvánosan, akkor onnantól kezdve ott vagy. És nem dughatnak téged be a ágy alá, mert látszol. Ez egy jó dolog egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon nagyszerű dolog, mert akkor is evangelizálunk, amikor nem is tudjuk. Akkor is. És ugye ez nem kell görcsösnek lenni, mert ha követel a mesteret, akkor ez a természetes része az életünknek. Tehát, hogy úgy élünk. Tehát nem kell külön programot csinálnunk, hogy ezen a héten evangelizációs hét lesz. Tehát most mindenki vigyázzon, hogyan él, hogyan beszél. Egy hétig kibírjátok. Hát, majd utána tesztek, amit akartok. Csak hétig legyetek jó gyerekek, meg aranyosak, meg cukik mindenkivel, hogy eljön az evangelizációra. utána nem jön, akkor már mindegy. Ez a fajta képmutatás, ami utál Jézus. Mert ez egy érdek, ez egy olcsó, egy nagyon olcsó marketing szemléletű gondolkodásmód, ami fúj, ami szerintem a te gyomrod is forog tőle, ha egészséges vagy. Én olcsó történetekkel. No, ugye a templomadót szedték, és nem ismeretlen ez hazánkban sem, ez a templomadó kérdése. Nálunk is szednek templomadót, hát nem a mi közösségünk egyébként. Hála szónak. Nekem is nem tudok róla, de nincs ilyen szokásunk. Alapvetően azonban ez egy mózesi törvény volt. A Mózes második könyvének 30. fejezetében, a 13-as versben olvasunk erről a törvényről, és majd 16. versben a céljáról. Tehát gyakorlatilag Mózes által rendelt el Isten ennek a minden 20 éven felüli hatköteles férfira kirót éves adó, amely fölött volt a tized, a felajánlások, a különböző áldozatok, tehát ez alapadó volt, és e fölött az istenfélő zsidó emberek, azok a tizedet megfizették, vitték a hálaáldozatot, a vétek áldozatot, az teljesen égő áldozatot, tehát ezek e fölött voltak, ez egy alapszintű adó volt, és mindenki fizesse, aki hisz, aki nem hisz, az is, mert ez törvény. Ez Isten tisztelet fenntartására szedték ezt a pénzt, odaforgatták vissza. Ugye 2 Mózes 30.13-ban ezt olvassuk. Mindazok, akik átesnek a számba vételen, adjanak egy fél sekkelt a szent sekkel szerint, amelyben 20 géra egy sekkel. Fél sekkel legyen az Úrnak szóló felajánlás. Amikor, 16. vers, 2 Mózes 30.16, amikor átveszed a váltságdíjat Izrael fiaitól, add oda azt a kijelentés sátrának a szolgálatára, hogy mind értetek adott váltságdíj emlékeztesse az Urat Izrael fiaira. Tehát ugye ez egy adó volt, amelyet Isten rendelése szerint szedtek be évről évre Izraelben, és minden 20 év fölötti férfi megfizette ezt az adót, és az Isten tiszteleti szolgálatra folytották. Van vita abból, hogy ez kötelező volt, vagy kötelezően elvárt volt, de bármelyik minimum a kötelezően elvárt kategóriába kell sorolnunk, mert hát mentek Péterhez, és mondja, hogy hát nem érzed rosszul magad, hogy még a listán nem, neked nincs a befizetésed meg. És hát rosszul érezte magát Péter egyébként. És ahogy mondtam, ugye két napi bér volt ez az adó. Aztán megkérdezték tőle, hogy a ti mesteretek nem fizet templomadót. Erre Péter gyorsan rávágta, hogy de igen. Természetesen ebben a de igenben volt némi bizonytalanság. Inkább azt mondhatnánk, hogy azt mondja, hogy biztos fizeti. Én nem láttam még, hogy befizette volna, de hát az én mesterem, hát az egy istenfélő ember, meg hát ahogy meg Isten fia vagy istenfélő, most nem tudom már, mit csinálják vele, mert ez Krisztus is, meg Isten is, mert azt látom, de nem értem, meg hogy meghal, meg feltámad, azt végképp nem értem, csak az, hogy meghal, de azt mondja, de igen, de vélhetően ez az igen azt jelentette, hát biztos, hát csak fizeti, hát az lehetetlen, hogy ne fizesse. Tehát körülbelül a történet folytatásában ez a hirtelen, de igen, ez körülbelül ezt akarhatta Péternél, hogy hát biztos fizeti, hát lehetetlen, hogy ne fizesse. Tehát ha menjünk tovább, a fiak szabadok téma emelkedik a 25-26-os versekben. Ennek az első eleme az, amikor azt olvassuk itt, hogy amikor bement a házba, Jézus megelőzte, és így szólt. Mit gondol Simon? Tehát azt látjuk itt, hogy a szöveg összefüggésből, hogy mikor megkeresik Pétert, Jézus nem volt mellette, és az eredeti szövegben úgy lehetne ezt fordítani, hogy amikor megérkezett a házba, amikor megjött. Tehát ahol Jézus volt, oda megérkezett Péter, hazaérkezett Péter. Hát az otthonnal kapcsolatban ezt szoktam mondani, ugye, hogy valószínűleg tehát Kapernaumban volt a szállása Jézusnak, vagy bérelt, vagy saját szállása volt. Egyes biblia magyarázók szerint pedig, akik nem tudják elhinni, hogy Jézusnak volt saját ingatlana, azok azt mondják, hogy Péter házában lakott, majd a mennyben megtudjuk, hogy ez hogy volt. Én hajlok arra a meglátásra, hogy ő dolgozott ugye 30 éves koráig, kemény és komoly vállalkozást vitt. Ács volt, amiben az asztalkészítéstől ez a tetőszerkezetig minden benne volt, tehát elég jó szakma volt, és én úgy gondolom, hogy ő ebben előtakarékoskodott a 3 éves misszióra, de azt is tudjuk, hogy ott vannak adományok is, és adakozók is, ezt is látjuk a Bibliában. Tehát amikor feladták a tanítványok a vállalkozásukat, akkor ott adományokat kaptak, és abból finanszírozták az étkezést a missziós utakon. Ugye úti költség nem nagyon volt, mert sarut kellett csak venni, az meg ritkán kopott el, mert elég kemény bőr volt, és ezt használták. Tehát amikor megérkezik Péter, Jézus megelőzi, és ugye Péternek a gondolatait én úgy próbáltam kitalálni, hát ezek csak ilyen, csak gondolkodtam, hogy mind gondolkodhatott, mondjuk én hogy gondolkodhattam volna ebben a témában, és ezek, mi ezek feltételezések. A mester biztos fizetemplom adót, bár én ezt még nem láttam eddig. A másik gondolat ez lehetett. Magam sem tudom megfizetni a templomadót, mert feladtam a munkámat, hogy Jézus tanítványa legyek. Jelenleg adományokból élünk. Megszégyenülök a zsidók előtt, mert nem tudom befizetni az adót. Mert minden 20 éves taknyos kölyök már befizet. Én meg itt vagyok a nagy tanítvány, meg Péter az apostol jelölt, és nem tudom kifizetni ezt a pénzt. Tiszta ciki. Én úgy körülbelül azt gondolom, ezek járhattak Péter fejében, mikor megérkezik Jézushoz, és akkor Jézus mondja Péternek, amin gondolkodik. Tehát nem kérdez semmit tőle, nem kell beszélgetni. Jézus ismerte a gondolatait Péternek, mint hogy a tiédet is, az enyémet is ismeri. És akkor így megszólal, mondja neki, hogy földi királyok, Péter, mit gondolsz? Kitől szednek vámot vagy adót? A fiaktól-e? Vagy az idegenektől? Ugye, mint mondtuk, Isten rendelése volt a templomadó, Isten szolgálatára szedték Mózes törvényi alapján, tehát végül is Istennek fizették az adót, de hát emberek szedték be. Ez volt a gondolkodásmód. Isten, elvileg Isten tiszteletére adták. Ugye Jézus rámutat arra, hogy a földi királyok nem szednek adót meg vámot a gyerekeiktől. Tehát azok trónörökösök. Ugye ez elég idétlen szituáció lenne, tehát a földi királyok sem szednek adót és vámot a saját gyerekeiktől. És akkor, amikor megkérdezett, szednek-e ezektől, vagy csak az idegenektől, Péter azt mondja, hogy hát az idegenektől szednek csak, hát a fiaktól nem szednek. És ugye Péter korábban, olvastuk a Máté evangéliumában, hogy felismeri a Szentlélek által az Atya kijelentése nyomán, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Tehát ezek szerint, a megállapítások szerint az Isten fiának nem kell megfizetni az atyának szóló adót, mert hát szabad. És erre megállapításképpen fokozva a hangulatot Jézus mondja, hogy akkor tehát a fiak szabadok. Hát szerintem a feszültség a tető fokára hágott, ugyanis Péter elkezdte látni, hogy ez egy fillért sem fog fizetni. De én sem. Mert hát a fiak szabadok, ugye összerakta ezt a dolgot. Isten fia, mi meg a tanítványai vagyunk, alapvetően meg örökös társai, tehát itt mi nem fizetünk. Megint egy ciki helyzet lesz. Most hogy megyek ezekhez ki? Megmondani, hogy magyarázom meg ezeknek, hogy az Isten fia, meg én is az vagyok. Ezek itt helyben megköveznek bennünket. Halomra. Azonnal kivégeznek bennünket. Itt vége a történetnek. Ugye a János levele első rész 12. versében és 13. versében olvassuk ezt az ígéretet, hogy akik pedig befogadták Jézus Krisztus, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekévé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem test, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Tehát Isten gyermekei mentesek a törvény kényszere alól. Hát Jézus feloldandó a szituációt, nagyon frappáns megoldást talál erre a helyzetre. Mert mivel megfizet az adót, akkor gyakorlatilag alá megy annak a fajta ember elvárásnak, hogy ő egy ember. Maximum egy rabbi. Ha nem fizeti meg, akkor létrehoz egy nagyon kellemetlen helyzetet, egy csomó ellenséget gyűjt magának, meg hát szegény Péter is itt van, az már szerintem fogyott 2 kilót ezt a beszélgetés alatt, olyan feszült lehetett. Hát ciki lehetett egy élemelet korú férfinak azt a szembesülni, hogy azt sem tudja megtenni, kifizetni, amit egy 20 éves meg tudta. Nem én csináltam. És akkor így ezt mondja Jézus Péternek, Péter, de hogy meg ne botránkoztassuk őket. Hogy ne botránkoztassuk meg őket. Ugye itt a botránkozás kifejezés a Bibliában, amikor ezzel találkozunk, mindig azt jelenti, hogy ne csábítsuk őket bűnre. Ne vigyük őket bűnre. Hát milyen bűnre csábították volna őket? Ugye, azok a zsidók, akik a törvény követelése miatt fizették meg az adót, szerintetek örültek ezeknek az adószedőknek? hát legalább annyira örülnek, mint faluba a népegyházi adószedőknek, mert én tudom, hogy örülnek neki, mikor mennek évre szedik az egyházadót, hogy harangozzanak, mikor meghalnak, mert különben visszamerül le kell fizetni nekik. Én tudom, hogy örülnek nekik, hát minden bajuk van. Megfizetik, mert ciki nem megfizetni. Ez ma is élő gyakorlat egyébként, Magyarországon is. Tehát valószínűleg ugye nem örültek neki, tehát hogyha a mester, a rabbi, meg a tanítvány nem fizetnek adót, akik utálták ezt az adófizetést, és azt mondják, ha van egy rabbi Galileában, Jézus, akit itt tiszteltek, se ő, se a tanítványi nem fizetnek adót, mi sem fogunk. Ugye ezzel ők viszont nem meggyőződésből lettek szabadok, mert nem fiak, hanem törvényszegőké lettek. És mint törvényszegőket, a törvény elítéli őket. Tehát Jézus olyanra bátorítaná fel őket, amelyre nem hatalmazza fel őket az akkori állapotuk, mint a törvény alá rekesztett, kényszeres, elveszett állapotuk. Tehát a törvény ítélete volt rajtuk. Ezért Jézus ezt nem akarta. És nem akarta persze Pétert sem ebben a helyzetben hagyni. Olvastam egy cikket a gyerekkerességről, egy lelkészi labban írta az egyik lelkész, egy népegyházi közösség lelkésze, és ő hosszan fejtegeti, hogy miért biblikus a felnőtt keresztség, a bemerítés, a hitvalló bemerítés. Hogy mégis az a biblikus. És nagyon érdekes következtetése jut. Nem javaslom viszont bevezetni a liturgiánk részeként a hitvalló bemerítést, bár formailag és tartalmailag az a biblikus, és a gyerekkeresztség pedig nem az, mert félő, hogy tömegesen vennék fel a felnőttkori bemerítést, pusztán szokásból az egyházban olyanok, akiknek nincs új élete, nem tértek meg, és nem születtek újját, tehát annak tartalmi részében nem részesült emberek. Érdekes okfejtés és következtetés. Tehát önmagában nem fizetni adót ebben a helyzetben, nem mondom, hogy ez jó okfejtés, tehát én nem mondom, hogy ez egyetértek, csak érdekes a gondolat. Mert végülis nem lenne nyeresség az, hogyha ugye alapvetően Jézus Krisztusba vetett hit előzi meg a hitvalló keresztséget. A bűnbánat és a bűntől való elfordulás, az Istenhez fordulás, a megtérés által, az Istenek csodálatos munkája Szentlélek által, hogy új életet ad az újjászületésben, és mint első engedelmességi lépés Krisztus követésében valaki hitvalló keresztségben, felnőttkori hitvalló keresztségben, bemerítésben részesül. Tehát ezt mellőzzük, akkor ugye a lényeget veszük ki ebből, és tök mindegy, hogy bemerítenek valakit, vagy lelocsolnak. Ha nincs benne ez az életváltozás, akkor annak semmi értelme nincs. Se ennek, se annak. Viszont formai és tartalmi szempontból pedig teljesen egyértelmű a Biblia tanítása, de pusztán törvény szempontjából megtenni valamit semmi értelme nincs, ha nincs benne a szív és a lényeg. Péter, akkor már itt mondjam, jó állapot vagyunk, de nincs pénz. Éppen nem volt el a bálszekrény, vagy a lábtörlő alja, vagy az ablak pénzzel, nem volt pénzük, meg Jézus segíteni akart ebben az egész szituációban Péternek, azt mondja, menj el pecázni, horogra fog akadni egy hal, és a szájában mind a kettőnk, tehát 4 napi munkának a bére benne lesz a szájában. A szaradnál is pecázni, mi? Mondanám, gyerekek, menjetek pecázni, 4 napi bér benne lesz az első halnak a szájában. Ez a teljesen természetes, egy halászember, aki életében több 1000 halat fogott már ki, és elég sokat néztem a száját, egyiknek sem volt egy fillére sem a szájába. Hogy ez, és azt is tudta, hogy 4 napi bér méretű halat fogni, persze bottal, horoggal, hogy akkora halat fogni, ilyen fehér bálnát, kis peszabottal, hát az nehéz lesz. Tehát ez 4 napi bérnek megfelelő lóvé legyen benne, tehát itt nem volt sok esély, itt csoda fog történni. Hát Péter ment, ugye, ez nincs így kifejtve, beledobta a kis horgot, rákat a halacska, lehet 3 kívánságot. Nem ez a történet, ez egy másik. Ebben a történetben kinyitotta a száját a halnak, és benne volt a sekkel, és kifizette az adót, a templomadót érte is, meg Jézusért. Ezzel a csodával azonban Jézus világossá tette, hogy ő az Isten fia. És alapvetően szabad. az adófizetéstől, és hogy természetfeletti csodálta, ha fizették ki ezt az adót. Azért gondolj bele, amikor a pénztárcát kinyitotta Péter, ugye a halszáját kinyitotta Péter, kotorászott benne, néztek ezek a fickók, hogy mit csinálsz meg, ez őrülve. És akkor kivette a pénztárcából a kétfőre az adót, és befizette, aztán meg visszalökte a halat. Jó lesz máskor is, tehát ide még visszajövünk. Azért kellően sokkolhatta ezeket az embereket ez a fajta fizetési mód. Ez mint a villanyszámlás jön, és akkor akváriumban be a percabot, kinyitod, vegye ki. Itt a lóvé. Szeretné ilyen akváriumotni, meg ilyen halat. No, nem árulunk ilyet. Oké, tehát hogy ne botránkoztassuk még éket, de Isten fiának dicsősége nyilvánvalóvá váljon, ezt tette, ilyen csodát tett Jézus. És hát nagyon érdekes dolog, amit egy lelkész mond, hogy a pénz a halak szájában van, azt mondta egy lelkész. A misszió finanszírozására a forrás azoknál az embereknél van, akik meg fognak térni. Nem az államtól kell várni a pénzt, nem kuncsorogni kell emberektől a lóvért, hirdetni kell az evangéliumot, és ha valakinek az Úr megmenti a szívét, megragadja az életét, akkor az, mivel Isten szeretete szorongatja, áldozni fog azért, hogy mások is megismerjék Krisztust. Csak ez az evangelizáció, ami van, itt amerikai testvérek áldoztak rengeteget érte. Az előző missziós program a Brigantárságnak olyan mértékben áldott volt, hogy nem engedték el őket a missziós csoportot Magyarországra, mert annyit kellett foglalkozni a megtértekkel, meg segíteni a gyülekezeteket, hogy beépítsék a gyülekezetbe azt a rengeteg embert, aki megindult a gyülekezetek felé. Így aztán előszedték a veteránokat, az idős, nyugdíjas munkásokat, azok jöttek Magyarországra, és volt egy nyugdíjas ember, aki fizikailag elég rossz állapotban van, de mégis eljött szolgálni az Urat, és mikor nagyon rosszul van már, hogy meg ne halljon, visszarepül Amerikába, ott néhány napig szervizelik a kórházba, mikor jobban érzi magát, újra visszarepül Magyarországra, hogy Isten országának evangéliumát képviselje. És ezzel együtt pedig a 90-valány százalékát jelen pillanatban úgy néz ki, ők finanszírozták ennek a missziónak. Ez nekünk szégyen. Mert Magyarország és egyetlen egyház vagy 60 gyüleket adományozott, hogy még egy ház nem akarom elmondani. Mindegy. Tehát, hogy a fotelből nem lehet megnyerni az embereket Krisztusnak. Értitek? Az áldozattal jár. És aki tényleg az Úré, az kész áldozatot hozni azért, hogy mások is megmeneküljenek és megtapasztalják azt a kegyelmet, amelyet Ágnes megtapasztalhatott a kávézóban, vagy én megtapasztaltam 1992-ben, májusban a Libakertben, ott sétálgattam éppen az Ibai utca környékén, ott találkoztam az Úrral, elveszett állapotomban, és te pedig ott, ahol elért téged Isten kegyelme. Milyen nagyszerű, igaz? Tehát a fiak szabadok, és ez egy nagyon jó hír, ami számunkra. Mivel Krisztusé vagyok, éppen ezért vagyok szabad. És mind a két feltétel együtt igaz. Tehát, ha nem vagy Krisztusé, szabad se vagy. Ha pedig Krisztusé vagy, akkor szabad vagy. Ugye Mózes törvényében azt olvastuk az adópénz kérdésével, a templomadó kérdésében, hogy váltságdíjú kellett adni a férfiakért. A népszámlálás volt, ugye, hogy az életük váltságdíja volt ez a pénz, ez az adó kérdése. Ennek képére ugye a Krisztus váltság díj a mi életünkért. Ezért vagyunk szabadok. Ezért nem kell ilyen módon adóval megfizetni a hitéletnek a dolgait. Tehát nem lehet kifizetni, megfizetni. Az adokozás az új szövetségi gyülekezetben már nem adó, meg törvény, hanem szívnek a hálája. Mert az Ószövetségben megváltás volt, hogy ne kelljen meghalniuk, az új szövetségben pedig van megváltunk a Krisztus. Éppen ezért vagyunk szabadok a törvény követelése alól. Aki mélyen átérzi, hogy Krisztus veszendő életét megváltotta a haláltól, a sírtól, a bűnei miatt örökkározat és szenvedés állapotától, az nem azt kérdezi, hogy mennyit adjak az Úrnak, hogy hány sekkel, meg mennyit, hanem azt mondja, Úrám, minden a tiéd. Mindennel te rendelkezel. Mennyit tartsak meg is? Mennyi az, amit most erre vagy arra adjak? Természetesen itt nem csak pénzről van szó. És akkor beszéltnénk az engedelmesség tizedjéről, a hitnek az áldozatáról, felajánlásáról, vagy a szegények felé való irgalmasság könyörület adományairól, mely mind külön-külön része a szelleméletünknek. Péter a következőt fedezi fel, és így beszél erről az 1 Péter 1.18-19-ben. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg atyáitól örökölt hiába való életmódotokból, hanem a drága vérem, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő az áldozat. A legdrágább dolog. A hívő embernek azonban ugye nem csak a pénze, háza az úré, hanem az egész élete. Felismerte, hogy mindene Istené. És ez a legnagyobb szabadság. Tehát a fiak lehetnek csak szabadok. Fiakká pedig Krisztus által válunk. És ha te szabad életet akarsz élni a pénztől, a saját kívánságaitól, a saját rabságaitól, kényszereitől, akkor add az életedet Krisztusnak, aki megváltott bennünket, kifizette az életünket, a fizetséget, a bűneink büntetésének árát megfizette. Azt mondja az 1 Korintus 3.23-ban Pál, ti viszont Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené. Ha Krisztuséi vagy, akkor fiú vagy, gyermeke vagy az Istennek, és szabad vagy. Ha nem vagy szabad, akkor valami híja van annak, ahol jól vagy számva a Krisztusnak. Beszélgetünk most a barátkozó biblióráján is testvérekkel, hogy nagy különbség van a között, amikor valaki elindul Krisztus felé, és felismeri, hogy szüksége van Jézusra. És még 80%-ban, vagy 85%-ban odaadta az életét Krisztusnak, de megmaradt 15% hobbi, anyagi dolog, szenvedély, kívánság, vágy, keftelés az ő birtokában. Ez az ember még nem szabad. Még nem él a fiak szabadságával. Mert vagy mindent odaadok az Úrnak, vagy semmit. Gyümölcstelen, nem növekszik, erőtlen, mint az a fa, amelyet úgy próbálnak gyümölcsözővé tenni, hogy beleültetik a földbe, majd másnap kiveszik. Félreteszik. Akkor megint visszadugják a földbe. Jó meglocsolják, mert jó konferencia volt, jó predikáció volt, most nagyon örülök, hogy Jézus nagyon szeretlek, jó volt a dicsőítés. Jó meglocsolják, és várják, hogy gyümölcsöt teremjen. 2 nap megint kiveszik a földből. Én még nem láttam ilyen fát zöldelni, meg gyümölcsözni. Igaz? Tehát vagy teljesen be van gyökerezve az ember Krisztusban, és teljes élete az övé, és akkor fogja tapasztalni a fiak szabadságát, vagy pedig egy ilyen kínlódó keresztény életre lesz, a saját vágyai, kívánságai, álmai rabságába szenvedi a keresztény életét, és nem működik a fiak szabadsága az ő életében. Máté a 16-26-ban erről így szól, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében, szellemében pedig kárt val. Vagy mit adhat az ember váltságdíjul az ő életéért, lelkéért? Ez a fiak felismerése és a fiak szabadságának kulcsa. Isten gyermeke, mivel maga is tapasztalta, milyen nagy a kegyelme Istennek ő rajta, ezért az atyától kapott szeretetet igyekszik a környezetében élő emberekkel is, az elveszett emberekkel megosztani. Természetesen testvérekkel alapból. Így próbál visszanyúlni a testvéri kapcsolatokban. Megértette és átérzi, hogy az atya szíve remeg az elveszett emberekért. Efézus 1.19-ben azt olvassuk, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Fantasztikus Istennek a szeretete, kegyelme és hatalma, amely meg tud nyilvánulni az életünkön keresztül. És többször mondtam már nektek, hogy amikor az embernek az életének a részévé válik az Isten jelenléte és a szabadság, ebben él, akkor hálát ad érte az Úrnak, és rácsodálkozik naponként. De mégis olyan mértékben átitatja az életét, a személyiségét ez a fajta krisztusi élet, hogy nem különleges az, amikor krisztusi módon él, beszél és cselekszik, hanem úgy természetes. Nem egy különleges alkalom eseményhez kötődik, hogy ő keresztjén és Krisztus mutatja be, hanem az úgy ez a normális, ez a standard. És amikor hall ilyeneket, mint ezt a fiatal embert is hallgattam a héten, akkor így elcsodálkozok rajta, hogy milyen megállapításai vannak. Mert végül is nekünk ez teljesen normális, hogy így viselkedünk, hogy megismerik az emberek, hogy köszönünk nekik, hogy nem vagyunk képudatóak, hogy nem a törvény követelése miatt csinálunk valamit, hanem belső meggyőződésből teszünk, vagy nem teszünk valamit. És hogyha valami olyat teszünk, ami nem tetszik az Úrnak, az fáj, és igyekszünk elrendezni, nem elsumákolni. Igaz, őszintén odaállni, és ha én beával teszek valami rosszat, akkor nem Judithoz megyek, hogy figyelj, beával rosszat tettem. Igaz, felmentesz engem. Judith azt mondja, hát Sanyi, hiába te vagy itt a lelki pásztor, én nem tudlak felmenteni téged. Menj oda, beállhoz, és kérjél tőle bocsánatot. Mert az Úr is akarta téged felmenteni. Hogy lehetsz ilyen csúnya? Tudjátok, azon gondolkodom néha, hát most olyan sokat nem foglalkoztam ezzel, csak eszembe jutott, hogy miért vagyunk mi keresztények olyanok, hogyha valaki megmondja nekünk az igazat, és mondjuk ő a professzor az egyetemen, vagy a főnökünk a munkahelyen, akkor azt mondjuk, hát változtatni kell rajta. És hát ezt nem csinálhatom meg. Hát egyes adott, nem tanultam, na. De ugyanez megtörténik a gyülekezetben, és azt mondja, hogy figyelj, gázol, hogy te gondolkozol. Ezt elszúrtad, aranyol, ezen változtassa, ez nem méltó az Úrhoz. Hogy mondasz nekem ilyet? Nem szeretsz engem? És megsértődünk. Nem abnormális ez? Hát ki fogja megmondani neked, hogyha amit elszúrsz, hanem az, aki szeret? És ha nem mondhatja meg nekünk az, aki szeret, hogy elszóltunk valamit, akkor ki fogja megmondani? Ringatjuk magunkat a saját hibáinkban. Tehát értékeljed azt, ha valaki oda megy hozzá, és azt mondja, figyelj, amit most csinált, az értéktelen. Ez így nem lehet így viselkedni, így beszélni, így hozzáállni, így gondolkodni. Nem elfogadható, hogy te mindig 16 óra 10-kor érkezz a Isten tiszteletre. Mert ez trehányság. Az előfordul, hogy az emberek késik, és valami problémája van, és nehézsége van, mert van mindenkinek. De az, hogy te rendszeresen elkésel, és gyüleket növekedése 16 órától 16:30-ig dinamikus, az szerintem nem normális. Ezt úgy hívják, hogy ha ezt megteszed valakivel, aki vár rád, hogy elloptál tőle egy fél órát. Lopásnak hívják. És nem mennek a tolvajba, mennek országába. Nincs kegyelem a gyülekezetbe. Itt nem szeretnek engem. Fúj! Fúj, fúj, fúj! De ha főnököd vár téged a munkaidő kezdetén az ajtóba, és nem csekkoltál be, vagy nem írtad be magad, ha olyan munkaidő, ugye sokféle munkaidő van, valakinek non-stop van, valakinek meg tólig van, hát ez van különbség ebben. Én non-stop kategóriás vagyok. De nálunk vannak olyanok is, akiknek van fényosztól 4 év a munkaidejük. És ha túl vannak, akkor fizeti a cég, vagy el kell indulni, intézni túlórát, ritka a cég, de miénk ilyen. És akkor hiába mosolyog valaki, hogy 8-10, 7-30-kor kellett volna jönni. Főnök, legyél már kegyelmes. De még egyszer, és akkor többet nem kell jönnöd, akkor már lesz időd várakozni. Nem sértődünk meg olyankor, azt mondjuk, hogy igazad van. Tényleg, változtatok rajta. Értitek ezt a fajta gondolkodásmódot? Ha így gondolkodunk, akkor hogy fogunk szabadságban járni? Hogy fog bennünket Isten korrigálni? Ezt azt is észrevettem keresztényeknél, ez a szabadság kérdése, amikor várjuk a dicséretet. Tehát két hibát szoktunk elkövetni. A vezetők hibája, ha nem veszik észre az értékeket, és nem dicsérnek. Aki elvárja a dicséretet, az meg annak a hibája. És célszerű mindenkinek a sajátjával foglalkozni. Ezt javaslom. Nagyon sokszor az emberi egónknak van szüksége a dicséretre. Amikor várjuk, elvárjuk a dicséretet, nem mondom, hogy rossz a dicséret, ezt mondtam, tehát a vezetőknek a hibája, ha nem veszik észre az értékeket, és nem adnak pozitív visszajelzést. Ezt nem szeretném ezt mondani, hogy ez jó lenne, hogy ez értitek igaz. Viszont én elvárom, tehát én akkor vagyok biztonságban, engem dicsérnek, az az én gyengeségem. Ott valami nincs rendben. Mert akkor valamit nem úgy tettem, hogy az Úrra néző lelkiismerettel, azzal a meggyőződéssel, hogy az Úrnak tettem. Ez olyan lenne, mint hogyha én mindig úgy mennék haza gyülekezetből, nem mondták, hogy jó volt a prédikáció. Biztos rossz volt. Néhányan még bóbiskoltak, és másfél óra után. Ki tudja? Ki tudja miért? Lehet a Szentlélek nem áradt. És akkor gyötörném magam, érted, míg fel nem hív valaki, Sanyi, olyan jó prédikáltál. A kérdés az, Istentől vette el az ember a lehetőségei, körülményei, szíve legjobb szándéka alapján, amit átadott, vagy nem? Ha igen, akkor nem az a kérdés, hogy dicsérnek, vagy nem dicsérnek. Miért? Hát lehetnek olyan prédikációk, ami nem veregetik meg a vállad. Sőt, halljuk, égnek áll, és mikor meglátnak, stresszelnek, hogy mit fogsz megint mondani. Hát jelen ilyes folyamatosan ilyeneket prédikált. Nem nagyon dicsérték, nem volt a sztárige hirdető kategóriába felsorolva abban a korszakban, de Ámos se volt az a sztár prédikátor, vagy Hoseás. Tehát értitek, igaz, hogy alapvetően a mi biztonságunk az, hogy szabadok vagyunk, az a fiúságunkból fakad. Ebből fakad. Nem, hogy megdicsérnek bennünket, vagy ájuldoznak tőlünk, vagy mindenki, hogy hallgatnak, és a hibáinkat sem mondják el, és azt hiszük, milyen jók vagyunk. De ez nem ebből fakad. Abból fakad, hogy mi szabadok vagyunk, mert fiak vagyunk. Hogy bennünket Jézus Krisztusban az Atya megszabadított a törvény átka alól. És ez adja nekünk a gyökeret az életünkben. És erre mondja azt Jézus, hogy a fiak szabadok. Tehát a fiak biztos, hogy szabadok. És ha valaki nem szabad, akkor valahol ezzel a fiúi identitásával van probléma. Tehát lány identitás, értitek? Tehát a lányok is Isten fiai. Tehát Krisztusban nincs férfi és nő. Tudjátok, zsidó és görög, hanem mindenben Krisztus van. Tehát mindenkinek jelenti ez azt, hogy akár férfinak, akár nőnek ugyanarra a megváltásra van szüksége. Ugyanúgy Krisztusra van szüksége, ebben nincs semmi különbség. Tehát akkor azt mondom, hogy fiak, ugye azt jelenti, hogy lányok. Tehát lányom is. De ugye ebből a szempontból, a kötődés a kapcsolat szempontjából ez érvényes mindenkire. No, tehát ismerjük fel, hogy Pál apostol mondja, hogy milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. És ez örömmel tölti a szívünket, bátorrá tesz bennünket, ne legyünk mi mózák. Ha valaki elmondja a véleményét, persze, ez is megint ugye, ilyenkor mindig eszembe jutnak dolgok, még otthon is néha, mert ugye a teljeség ilyen nélkül prédikálunk, tehát nem tudok mindenre kitérni egy ilyen esetben. No de persze, az nem menti föl, aki úthengerre jár a gyülekezetbe, és aki előtte áll, azt átmegy rajta. És akkor, mikor kilapult, akkor mondja, mi a baj? Mi van? Én mi móza vagy? Hát nem, hát áttapostam rajta, csak hát mi van? Ha majd ilyenbe jössz, jó van, azt kiemeled. Tehát ugye, hogy hát ezt sem nevezhetnénk Krisztusi szeretetnek. Tehát valószínűleg nem ez a fajta lelkület a szabadság, fiúság lelkülete, aki nagyon hálás azért, hogy bűneiből kivakarta az Isten. És hogy megbocsátattak bűnei. Valószínűleg ebből a lelkületből táplálkozik, amikor megy a testvéréhez, és próbál neki szeretetből segíteni. Hogy figyelj, kívülről ez másképp látszik. Te úgy gondolod, tiszta vagy, de tiszta csokis vagy. Ettől a fagyitól, ugye? Hát ez egy ilyen dolog, tükör mondja meg, hogy mi vagy, de még erre visszatérünk. Segítsen meg bennünket az Úr, hogy merítsünk a fiak szabadságának forrásából, erejéből, amely a Krisztus által adott nekünk, és legyünk egészségesek. Valódiak. Legyünk tényleg olyanok, amilyenek vagyunk egyébként, csak adja meg az Úr, hogy kiteljesedhessen az életünkben, abban a szabadságban, a fiak szabadságában ez a fajta keresztény élet, és tényleg savává, borsává legyünk a világnak, és éljük meg azt minden többen, hogy kiárad Isten kegyelme rajtunk keresztül olyan helyeken, olyan emberek felé, akik tényleg elveszettek a nyomorúságban a bűneik miatt. Még egy utolsó gondolat csak a prostituáltakról. Ugye Salamon idejében emlékeztek, volt egy történet, hogy két prostituált ment hozzá, az egyik agyonnyomta a gyerekét éjszaka, egy házban laktak, és vitték a gyereket, az egy gyereket, és ugye kicserélték a halottat, tette az élőhelyére, az élőt meg elvette, és akkor mennek Salamonhoz, hogy az ő gyereke halott, az enyém él. Akkor Salamon azt mondta, hogy na, akkor hozzátok a gyereket, ne legyen senki, vágjuk ketté. Egyik felét megkapott te, a másikat meg ő. És akkor azt mondta az egyik, úgy van, ez lesz a legjobb. Se az enyém, se az övé ne legyen. Másik azt mondja, inkább legyen az övé. Csak a gyerek éljen. Azt mondja, ez az anyja. Prostituált volt pedig, de látjátok, marad benne szeretet, kötődés, érzés.